Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a mai délelőttön, köszöntöm azokat, akik ritkán vannak közöttünk, azokat, akik sűrűn, és vannak, akiket még szinte nem is láttam, és kívánom, hogy tényleg a mindenható Istenünk velünk tudjon lenni, és örülök, hogy szép számban összejöttünk. Testvéreim, mai alkalommal a Szentírásnak egy olyan szakaszát szeretném veletek együtt felolvasni közösen, amit ritkán szoktunk alapigeként emlegetni, de mai alkalomra mégis ezt választottam, és szeretném, ha ebből kiindulva néhány tanulságot fogalmaznánk meg a magunk számára. Mózes első könyve 29. fejezetéből olvassuk el a 29. verstől a fejezet végéig a Szentírás szakaszát, és folytatnánk a 30. fejezet első versétől a fejezet 13. verséig. Tehát Mózes első könyve 29. fejezete 29. versétől kezdjük el a Szentírás olvasni, és a 30. fejezet 13. verséig olvasnánk el együtt. És szeretnék kérni mindenkit, hogy ne nagyon csodálkozzon, hogy miért pont ezt az igét választottam. Így olvasom. A Jákob házas életének a szakaszairól olvasunk most együtt. És adta Lábán az ő leányának, Rákelnek az ő szolgálóját, Bilhát, hogy néki szolgálója legyen, és beméne Rákelhez is, és inkább szereti Rákelt, hogy sem Leát, és szolgált ő nála még más 7 esztendeig. És meglátta az Úr Lea megvetett voltát, és megnyitotta annak méhét, Rákel pedig magtalan volt. Fogadott azért Lea az ő méhében, és fiat, és nevezé nevét Rubennek, mert azt mondja, meglátta az Úr az én nyomorúságomat, most már szeretni fog engem az én férjem. Azután ismét teherbe esett, és szült fiat, és mondta, mivel, hogy meghallotta az Úr, megvetett voltomat, azért adta nékem ezt is, és nevezé nevét Simeonnak. És megint teherbe esett, és szült fiat, és mondta, most már ragaszkodni fog hozzám az én férjem, mert 3 fiat szültem néki, azért nevezé nevét Lévinek. És ismét teherbe esett, és fiat szült, és mondta, most már hálákat adok az Úrnak, azért nevezte nevét Júdának, és megszűnt a szüléstől. És látta Rákel, hogy ő nem szült Jákobnak. Irigykedni kezdett Rákel az ő nényére, és mondta Jákobnak, adj nékem gyermekeket, mert ha nem, meghalok. Felgerjedt azért Jákob haragja Rákel ellen, és mondta, avagy Isten vagyok én, aki megtagadta tőled a méhnek gyümölcsét. És mondta ez, imhol az én szolgálom, Bilha, menj be hozzá, hogy szüljön az én térdeimen, és én is megépüljek ő általa. Adta, tehát néki az ő szolgálóját, Bilhát feleségül, és bement ahhoz Jákob. És teherbe esett Bilha, és szült Jákobnak fiat, és mondta Rákel, ítélt felőlem az Isten, és meg is hallgatta szavamat, és adott én nékem fiat, azért nevezte nevét Dánnak. Ismét fogadott az ő méhében, és szült Bilha és Rákel, a Rákel szolgálója más fiat is Jákobnak, és mondta Rákel, nagy tusakodással tusakodtam az én nénémmel, és győztem, azért nevezte nevét Naftalinak. Látván pedig Lea, hogy ő megszűnt a szüléstől, vette az ő szolgálóját Zilpát, és adta azt Jákobnak feleségül, és szült Zilpa Lea szolgálója fiat Jákobnak, és mondta Lea szerencsére, és nevezte nevét Gádnak. És szült Zilpa Lea szolgálója más fiat is Jákobnak, és mondta Lea, ó, én boldogságom, bizony boldognak mondanak engem az asszonyok, és nevezé nevét Ásernek. Szeretnék itt megállni, de lehetne tovább olvasni a szakaszt meg talán kicsit korábbról, és elkezdhettük volna, de miért olyan érdekes, és milyen tanulsága lehet ennek a történetnek, vagy ennek a szakasznak? De nagyon érdekes, mert ugye Jákob, tehát igazán hogy akart házasodni? Nem Leát akarta. Hát így indul a történet. Aztán mégiscsak megkapta valahogy, ott van egy házasság, amit nem is akart, de szerette Rákelt. És érdekes, hogy a Jóisten hogyan pánik ezzel a családdal, nem? Hogy nem megáldja ezt a huncutságot az apa részéről, mert ugye oda akart adni Leát is valakinek feleségül, de mégis látja, hogy valaki rossz helyzetben van, és adja neki a gyermekeket. De nem tudom, megfigyeltétek ezeket a gyerek szüléseket, vagy születéseket. Hogy hogyan is alakul ki, vagy kikből áll majd a későbbi zsidóság, vagy izraeliták, hogy hogyan születtek ezek a gyerekek. Miért születtek ezek a gyerekek? Mi okozta a két testvér között a problémát? Egyiknek ugye az Isten megnyitotta a méhét, vagy egyik szülhetett, inkább így mondom, a másik nem szülhetett. És nem tudom, hogy megfigyeltétek el, azért akartam végigolvasni, mintha versenyeztek volna a szülésben. Hát, ha szült egy, akkor szül a másik. Hogyan mondja, hogy Lea, fogadott azért Lea az ő méhében, a 32. versben olvashatjuk a 29. fejezetben, és szült fiat, és nevezte nevét Rubennek, mert azt mondja, meglátta az Úr az én nyomorúságomat. Aztán hallotta az Úr a megvetett voltamat a következő versben. Most már ragaszkodik hozzám az én férjem. Most már hálákat adok az én Istenemnek, a negyedik fiúnál, mondja. Tehát érdekes ez a történet, nem? Negyedik fiúnál, nem is az elsőnél, hát az is nagy dolog volt. De a negyediknél azt mondja, most már hálákat adok. De mit csinál rá kell? Nem szül gyereket. És azt mondja a férjének, hogy adj nékem gyermekeket, mert ha nem, meghalok. És azt mondja Jákob, hogy hát ki vagyok én, Isten? Hogy én gyerekeket adhatnék. Odaadja a szolgálóját, na, szül. Akkor látja a Lea, hogy most már van Rákelnek is, úgymond gyermeke, akkor ő is odaadja a szolgálóját, és ő is szül. És szerencse, és stb. És születnek, és születnek a gyerekek, de miért? Milyen indítékból, vagy hogy születtek? Versengésből, testvérek. Olyan különleges volt, amikor végig gondoltam, hogy az életnek hány és hány területén láthatjuk ezt a versenyszellemet. Még ilyen nemes dologban is, mint a gyermekvállalás, a gyermekszületés, hogy mindenhol megjelenik az, hogy én versengek, vagy versengethetünk azokkal, akik körülöttünk vannak. Verseny a családban, a testvérek között, a házasfelek között. Az élet több területén fogok majd sorolni néhány példát. Megjelenik ez a furcsa dolog, a versengés. És ennek, ugye, a szeretetnek lettek gyümölcsei, mert születtek a gyerekek, de Lea mikor mondja, 13. versben, ó, én boldogságom, bizony boldognak mondanak engem az asszonyok, és nevezte nevét Ásernek. Tehát mikor már ugye az ő szolgálója is szült, és nem vártak az Isten vezetésére, hanem volt egy indulat, és az indulat szült valamit. És ez a versenyszellem később majd a gyerekek között is megjelenik. De mi is a versengés? Engedjétek meg, hogy én egy kicsit felolvasom, én utána néztem, hogy maga a szó mit is jelent, mert biztos tudnánk, el tudnánk magyarázni, hogy a versengés az körülbelül mit jelent. Nagyon tetszett, kiírtam a Magyar Értelmező Szótárból egy pár dolgot, két oldalról közelíti meg magát a versengés kifejezést. Az első szempont, olyan vetélkedés vagy küzdelem, amelyben a résztvevő egyének vagy csoportok a többieket le akarják győzni, vagy felül akarják múlni. Ugye ez az első. Olyan vetélkedés vagy küzdelem, amelyben a résztvevő egyének vagy csoportok a többieket le akarják győzni, vagy felül akarják múlni. A második, olyan verseny, küzdelem, ahol a résztvevők között személyes ellentét is feszül, vetélkedés, rivalizálás. És az a szomorú, tudjátok, hogy amint láttam mind a Szentírásban, mind az életünk minden területén megjelenik. Szinte minden területén ez a versengés. És valami olyan megkötözöttségben és olyan szolgaságban tart minket, ami megrontja a kapcsolatainkat, megrontja a családi életünket, megrontja a közösségi életünket és a gyülekezeti életünket, és nem mentes ebben, ugye, ebből a hívő közösség sem. Szóval számtalan dologban lehet így hát versenyezni, mint ahogy láttátok, hogy a gyermekvállalásban, hogy látta Lea, látta Rákel, adták a szolgálókat is, és történtek az események. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, még más esetek is előfordulnak a Biblia lapjain, ahogy említettem, amit szeretnék kiemelni, ami a rivalizálást, a vetélkedést mutatja be nekünk, és annak szomorú következményeit. Hogy amikor az ember észreveszi magában, akkor azonnal tudjon segítséget kérni, mert ha nem, uralkodni fog felette, és le fogja győzni. És el kell, hogy mondjak én a magam életéből is helyzeteket, amikor én is belementem ebbe a versengésbe. És nagyon szomorú következményeket tapasztaltam az életemben, a lelkemben is, és olyan fogságban tartott, ami valóságos börtönné tud válni mindnyájunk számára, és ad egy látásmódot, amiből nehéz szélesebb látásmódra jutni. Ugye említettem, testvérek között megrontotta a testvéri kapcsolatot, hiszen mondjuk Lea talán hibás volt abban, hogy az édesapja odaadta feleségül, de Ráhel ugye nem volt ebben hibás, hogy lemaradt, vagy mit csinált az ő édesapja. De mégis ez az egész gyerekügy két testvérnek az életét hogyan rontotta meg? És ma a házasságokban is hogyan látjuk, hogy megromolnak kapcsolatok, mert mondjuk nem születik gyermek. Melyikünk tudná 100%-ra azt mondani, hogy én biztos, hogy tudok szülni, vagy nekem születhetnek gyermekeim? Melyikünk? Hát sem, ha csak nem valami különleges vizsgálatoknak vetjük alá magunkat, és akkor oda megyünk a házas, mielőtt megházasodnánk, akkor elmondjuk, hogy igen, én szülhetek, nekem lehet gyerekem, nekem meg nem lehet gyerekem, és ez már biztos. De ezeket nem szoktuk vizsgálgatni. Ugye általában, hanem nem azért házasodunk, mert szeretjük egymást. És ha pedig nincs a szeretet, akkor meg házasodni sincs miért, és a szeretetnek fönn kell maradni, ha nincsen gyermek, ugye akkor is. De példákat szeretnék még idézni a rivalizálással kapcsolatban. Egyébként, amikor itt olvastam, hogy olyan versenyküzdelem, ahol a résztvevők között személyes ellentét is feszül, vetélkedés, rivalizálás, akkor egy példát idézett az internet, és azt mondja, hogy Józsi barátnőjén, bocsánat, nem tudom ki, hogy van Józsi vagy nem, ne legyen sértő senki számára, Józsi barátnőjén mindig látszik a versengés szükséglete más nőkkel szemben, hogy megmutassa, ő a jobb. Tehát ehhez az utolsó pont, hogy ezt a példát tette, szóval Józsi barátnőjén, biztos írhattak volna Pistát, vagy akár kicsodát, szóval mindig látszik a versengés, érdekes a kifejezés, szükséglete. Más nőkkel szemben, hogy megmutassa, hogy ő a jobb. Nem? Tehát nem ezen múlik, tehát nem ebből indul ki a versengés, hogy én a jobb, én tudok többet, nekem lehetnek gyerekeim, nem tudom mi mindent megtanulni az életben. És nagyon érdekes még az is, hogy az előtted az Élet című könyvben Ellen White a Jellemképzés című fejezetben azt mondja, sokakat a versengés becstelenségre juttat. Tehát a versengés sokakat becstelenségre juttathat, és itt mondjuk egy iskolai példát idéz, amikor a fiatalok készek mindent bemagolni, hogy kitűnjenek a tanulmányai eredményeikkel, de közben pedig fel sem fogták talán, hogy mit tanultak meg. De ez a mondat úgy elgondolkodtatott, hogy sokakat a versengés becstelenségre juttat. Mert hogy el akarunk érni valamit, és nem válogatunk az eszközökben. Nagyon sokszor. Remélem, ez mondjuk ránk nem jellemző. De ha a Mózes első könyve 16. fejezetéhez egy kicsit visszalapozunk, akkor itt megint csak egy ilyen rivalizálásról esik szó a Bibliánkban. Szintén két asszony között, de azért most szeretnék az urakról is olvasni. De többet a Bibliánk inkább a hölgyeket emlegeti. Valószínű nagyobb a hajlamunk erre, vagy a hiúságunk valami, ami kiváltja, de férfiaknál is előfordul. Egyébként meg kell jegyezzem, hogy a Biblia versengés szóhasználata egyszerre jelent vitát, versenyt és zúgolódást is, majd szeretném, ha megfigyelnétek a példákból. Tehát vitát, versengést, vagy versenyt, és magát a zúgolódást. Na, de maradjunk a hölgyeknél. Mózes első könyve 16. fejezetéből a 3. verstől olvasnám a szakaszt. Vette tehát Szárai, vagy Sára, Ábrám feleség az egyiptombeli Hágárt, az ő szolgálóját, 10 esztendővel azután, hogy Ábrám a Kánaán földjén letelepedett, és adta azt Ábrámnak az ő férjének feleségül. És bement Hágárhoz, és fogadott az ő méhében, ez pedig, mint látta, hogy terhes, nem volt becsülete az ő asszonyának ő előtte. Mondta azért Szárai Ábrámnak, bántódásom van miattad. Én adtam öletbe szolgálómat, és mivel, hogy látja, hogy teherbe esett, nincsen, előtte becsületem, tegyen ítéletet az Úr én közöttem és te közötted. És mondta Ábrám Szárainak, ímé a te szolgálód kezedben van, azt tedd vele, amit jónak látsz, nyomorgatja azért Szárai azért Szárai, és az elfutott, bocsánat, ő előle. A másik szakaszt 21. fejezet 9. és 11. verséből olvasnánk ehhez a történethez. Mózes első könyve 21. fejezetéből a 9. és a 10. verseket. Mikor pedig Sára nevetgélni látta az egyiptombeli Hágárnak fiát, kit Ábrahámnak szült, mondta Ábrahámnak, kergesd el azt a szolgálót az ő fiával egybe, mert nem lesz örököse szolgáló fia az én fiammal Izsákkal. De nem ismeretlen ez a történet sem előttetek. De nézzük meg, hogy megint csak, hogy mi alakul ki a két asszony között. Amikor Hágár teherbe esett, akkor kicsit fölényben érezte magát az ő asszonyával szemben. Előnyösebb helyzet vagyok, tudjátok, nem szülhetsz gyereket, én most kiváltságosabb helyzetben vagyok, és nem volt becsülete. De mit csinált Szára? Azt mondja, bántódásom van miattad, én adtam öletbe a szolgálomat, mondja Ábrahámnak, vagy Ábrahámnak az ő férjének. De nagyon érdekes, mert Ábrahámnak, vagy Ábrahámnak mondja, hogy bántódásom miatta. De mi lett ennek a következménye? Nyomorgatja azért Szárai Hágárt, és az elfutott tőle. Vagy amikor látta, hogy ez a fiú, aki felnő, nevetgél, és Sárának még mindig nincs gyermeke, akkor mit mondott? Hogy el kell, hogy üzze. Szóval a versengésnek van ennek egy szomorú következménye, és fogjátok majd látni, hogy lehet, hogy belemegyünk, mert azt hiszük, hogy mi képesek vagyunk elhordozni valamilyen helyzetet, de nem mindent vagyunk képesek elhordozni, kedves testvéreim, még ha azt gondoljuk is. Nagy vonalúan ajánlgatta Hágárt az ő férjének, mondván, hogy hát, ha majd valami csoda történik. Vagy gondolta, hogy majd sajátjaként, bocsánat, fogja majd nevelni ezt a gyereket. De nem így sültek el a dolgok. Milyen az, amikor az ember kezébe veszi az életének az intézését? Amikor a saját elgondolásai szerint intézi az ügyeket, mondván, hogy nincs más megoldás, ezt meg kell csinálni. És olyan tulajdonságokat, a természetének olyan oldalát hozza elé ez a helyzet, amit lehet, hogy Isten nem akart volna, ami nagyon szomorú. Mert elkezdte ez az asszony nyomorgatni azt a másik asszonyt, meg elkergette otthonról a fiával együtt. Nem szomorú következmények ezek? Nem hoztatok az életetekben olyan döntést, amire azt gondoltátok, hogy jó? Filmekben szoktunk látni lehet ilyen helyzeteket, amikor dadálnak, odafogadnak egy csinos lányt, és elkezd a feleség féltékenykedni, meg irigykedni rá, mert jobban kijön a férje, mint ő maga. És nem az a probléma, hogy ő jól kijön, hanem az, hogy talán ő nem jön ki elég jól. És az életben mi is így vagyunk, hogy valamiben nem állunk helyt, és azokra irigykedünk, és azokkal versengünk, akik lehet, hogy jobban helyt tudnak állni. De itt most mindkettő hibás volt, mert nem lett volna szabad ilyen csúnyán viselkednie Hágárnak, de Szárainak vagy Sárának sem volt szabad így versengeni, ilyen helyzetbe kerülni és nyomorgatni ezt a szerencsétlen asszonyt. Tehát a versengés megint csak családon belül is nagyon sokszor előfordul. Én nem tudom, hogy vagytok ti a családi életetekkel, ha már itt tartunk ezeknél, ezek családok voltak, de az én tapasztalatom arról azt mutatja, hogy mind a gyermekvállalásban, hogy kinek születik hamarabb unokája, versengünk, kinek megy hamarabb ugye férjhez, vagy házasodik meg a gyereke, kinek születik unokája hamarabb. Egy kicsit most bocsánat, hogy én általában mással ne példálozok, sem a saját családommal. Aranyos volt az édesanyám, az öcsém még babát várnak. Ugye nagy bejelentés innen a szószékről, öcsém mondja, hogy ha itt vannak, akkor ne beszéljek róluk. Most már azért lehet tudni, és nagyon sokáig úgy titokban volt. Édesanyám majd meghalt benne, de én is. Nem bírtam, hogy ne mondjam el, én úgy örültem neki, de nem lehetett elmondani 3 hónapig. Ugye nem lehet elmondani. Úgy döntöttek is. Láttam anyukámat, olyan aranyos volt, azt mondja, na ha itt a nénéd ezt megtudja. A sógornő, és ott is a lánya, tehát az én unokatestvérem, már próbálkoznak, hogy gyerek jöjjön, hogy jöjjön, hogy baba, szülessen a baba, de nem jön. Na, ha ezt itt a nénéd megtudja. Ugye csak egy unoka. És ha nem jön az a gyerek, és ha nem... De aztán verseny, kinek van, milyen autója van, milyen tévéje van, hogy van berendezve a lakás, és a rokonságban milyen, mennyi pénz van, tehát egyáltalán, hogy élünk, hol voltunk nyaralni, nem? És akkor jönnek a dicsekedések, hogy most ilyen szigeten voltunk, a másik meg nem tudom, mit akar majd mondani, és aki nem volt sehol, csak hallgat. Ő mit mondjon? És nem szeretném, hogyha úgy gondolnátok, hogy ez a helyzet, ez vicc. Néha viccesnek tűnik. Én is úgy mosolyogtam magamba, hogy hát nálunk is mi minden előfordul, csak azért, mert hogy várunk egy gyereket. Na, ha ezt megtudja valaki, és én is úgy ültem fölötte, hogy már mikor lehet elmondani, és mondom, van egy titkom, és itt volt, hogy ez a titok, ez mi ez a titok, hetekig titok volt, és majd bele pusztultam, hogy csak kikiabáljam a világnak, mert ugye örömteli. Már a versenyszellem az nem jutott eszembe, de lehet, hogy még bennem is volt, pedig nekem csak a testvérem, nem is a gyerekem, és nem is rólam van szó, hogy nekem születne. Tehát rivalizálásban mi mindenben jobban öltözünk. Tehát nem, hogy ki hogy öltözött, ki hogy jelent meg. Még abban, hogy időben ideérünk-e a gyülekezetbe. Tehát annyi mindennel tudunk testvérek versengeni, hogy sokszor észre se vesszük, csak amikor rossz szemmel néznek ránk, vagy egymásra, vagy amikor elidegenedünk egymástól, és elhidegülnek a kapcsolatok, akkor az nagyon szörnyű érzés lehet. Engedjetek meg ezzel kapcsolatban idézetet. A Szentlélek eljön reátok, az Összhang keresése című kis szakaszból szeretnék idézni, ez egy áhítatos könyvünk. A versengés elidegenülést, harcot és viszályt hoz. Amikor versengés lelkülete a felsőbbségért harcol, állítsuk meg és térjünk a helyes útra, mert Krisztus hamar eljön és elmozdítja gyertyatartóinkat a helyéről. Bűnbánatot kell tartanunk. A versengés elidegenülést, harcot és viszályt hoz. Amikor a versengés lelkülete a felsőbbségért harcol, állítsuk meg, és térjünk a helyes útra. Milyen különleges egy dolog, egy idézet. Ezt állítsuk meg. A családon belül, ezt már nem szeretném itt felolvasni, de otthon keressétek meg Mózes első könyve 27. fejezetében a házastársak közötti versengésnek egy nagyon szomorú példája. Talán ilyen oldalról még nem olvastátok, vagy olvastuk ezt a történetet. Mózes első könyve 27. fejezetének az első 10 versében, amikor egy házaspár verseng. Vitatkozik, ugye Izsáknak születik két gyermeke, és amikor eljön az áldás ideje, akkor szeretné az ő nagyobbik fiát megáldani. De tudjuk, az ígéret a kisebbikről szól, és mit csinál a feleség? Amikor meghallja, intézkedik, hogy ne úgy legyen, ahogy a férj szerette volna. Persze ennek más tanulsága is vannak. De azon gondolkodom el, tehát nem tudom, hogy ti elgondolkodtatok, vagy gondolkodtam el, hogy milyen lehetett ennek a házaspárnak ezután az élete. Milyen lehetett ennek a házaspárnak az élete, amikor megtudja a férj, hogy a feleség úgymond kicselezte. De fordítva is lehet. Hogy amikor úgy versengés van, és ne az legyen, ahogy én akarom, tudom, menthetjük, hogy a feleség az Isten akaratát akarta. De hinni kellett volna, hogy csalás nélkül is meg lehet ezt oldani. Nem becstelenségre? Vitte hazugságra, és soha többé nem láthatta ez a feleség, vagy ez az anya a gyermekét. Mert Jákobnak el kellett menekülni. Hiába kapta meg az áldást. A családokon belül is, hogy kinek legyen igaza. Hogy elnézem a mi beszélgetéseinket oda-haza, hogy ki az, aki megengedi, hogy le legyen győzve egy vitában. Vagy úgy, hogy ne akarja, hogy az övé legyen az utolsó szó. Hát én is nehezen viselem. De látom azt, hogy apukám, anyukám beszélgetnek, ha ketten vannak, akkor gondolom nincsen baj, de én megjelenek, édesapámban felmerül az, hogy már pedig neki van igaza. És nem hagyja el. De anyu sem. És akkor jön a vita, mondja egyik, másik, oda-vissza végül elmérgesedik, és jön belőle a veszekedés. De magamat is, ha figyelem, hogy olyan nehezen tudunk engedni, hogy megengedni, elhallgatni, abbahagyni, hogy azt mondani, nem érdekes, nem? Hát vannak dolgok, hogy az Isten kezében van, hogy ne csináljak belőle ügyet. És lehet, hogy ezt már nem gondolnánk versengésnek, hanem mit tudom én, a fensőbbségért való harcra, vagy az uralomra törésnek, vagy akárminek gondolhatjuk, de versengés ez mégis, mert hogy enyém legyen az utolsó szó, és ebben is versenyzünk, hogy ki szól utoljára, ki teszi le a telefont utoljára, ki mondja azt, hogy na de nem értek veled egyet. És aki velem beszélget, az tudja, hogy én sem adom már meg magam olyan könnyen. Tehát amikor beszélget, és ha nem látom be, hogy nincs igazam, akkor nem tudom azt mondani, hogy napoljuk a témát, majd beszéljünk holnapról, vagy imádkozzunk, érte. Hány bajt szült már az ilyen lelkület, és ez a magatartás a mindennapokban. De ahogy említettem, a férfiakkal kapcsolatban is szeretnék egy történetet elétek tárni, csak egy kicsi mozdanatot Mózes 3. könyvéből, a 24. fejezetből, a 10-től a 16. terjedő versekből. Mózes 3. könyve 24. fejezetéből a 10-től a 16. terjedő verseket olvassuk. És minden bizonnyal, hogy tudnátok még hozzá válogatni más történeteket és más élethelyzeteket is, csak számomra ezek voltak az olyan kirívók, megdöbbentők, ezért tárom ezt elétek. A 10. verstől így olvasom. Kiment pedig egy izraelbeli asszonynak fia, aki egyiptomi férfitól volt az Izrael fiai közé, és versengett a táborban az izraelbeli asszonynak fia és egy izraelbeli férfi. És káromolta az izraelbeli asszony fia az Isten nevét, és átkozódott. Elvitte azért azt Mózeshez, az ő anyjának neve pedig Selomit, volt Dibrinek leánya Dán nemzetségéből. És őrizet alá vetették azt, mi kijelentést nyernek az Úr akarata felül. Szólt azért az Úr Mózesnek mondván, vidd ki az átkozódot a táboron kívül, és mindazok, akik hallották, tegyék kezeiket annak fejére, és kövezze agyon azt az egész gyülekezet. Izrael fiainak pedig szólj, ezt mondván, ha valaki az ő Istenét átkozza, viselje az ő bűnének terhét. És aki szidalmazza az Úrnak nevét, halállal lakoljon, kövezze azt agyon az egész gyülekezet, akár jövevény, akár benszülött, ha szidalmazza az Úrnak nevét, halállal lakoljon. Ugye itt egy vitáról van szó ebben a szakaszban, hogy kiment egy izraelbeli asszonynak fia, aki egyiptomi férfitól volt, az Izrael fiai közé, tehát elment az Izrael táborába, és versengett a táborban az izraelbeli asszonynak fia és egy izraelbeli férfi. Hogy min vagy min nem, nem tudjuk, de valószínű az Isten kérdése lehetett, mert elkezdte káromolni az izraelbeli asszony fia az Isten nevét, és átkozódott. Nagyon érdekes, mert egy vita mi minden szül, egy ilyen versengéses vita. Annyira fel tudja hergelni a feleket, hogy elveszítik az önuralmukat. Nem tudom, hogy tapasztaltátok-e már magatokon, vagy a környezetetekben azt, hogy egy ilyen vita egyszerűen vita kapcsán, kikelünk magunkból, nagyon szeretem ezt a kifejezést, ugye, vagy kifordulunk magunkból. Elveszítjük az önuralmunkat, és már nem gondoljuk meg, hogy mit mondunk, mit csinált ez az izraelbeli asszonynak fia, elkezdte az Isten nevét is káromolni, mert annyira fölbosszantotta magát ebben a vita helyzetben, ebben a versengésben. És hát meg bele is halt, mert meg kellett kövezni. Két férfi beszélget. Ki tudja, mi volt a téma? Mi indított el ezt a beszélgetést? És vita lett belőlem, a vitából egy háborús vitatkozás, versengés, aztán káromkodás, káromlás, és végül halál lett belőle. Hogy ennyire ki tud minket magunkból forgatni, ennyire elveszi az eszünket maga a versengésnek, vagy a vitatkozásnak a lelkülete. És a hölgyek, ahogy említettem, talán hölgyekről több szó van a Bibliában, de ez mégis milyen szomorú, amikor két férfi úgy összevitatkozik, hogy az egyik meg belehal. Mert ugye két erős akarat, amikor vitatkozik, akkor abból nagyobbak a szikrák is. És nagyon veszélyes ebbe belemenni. De szeretném a sort gyorsabban folytatni, mert versengés lehet vezető emberek között, ugye uralkodók között, királyok között, országok között, kinek van nagyobb földterülete, vagy akár kinek van jelenleg nagyobb államadósága. De még ez is vita kérdés is lehet. Na, nagyon megdöbbentő, hogy lelkészek és szolgálattevők között is lehet vita és versenyszellem. És ez, ami nagyon elgondolkodtatott, Filippi beliekhez írt levélben találtam ezzel kapcsolatban egy igeszakaszt. Filippi levél első fejezetéből olvasnám a 14-től a 18-ig terjedő verseket. Hogy ki milyen indítékkal szolgál. Nagyon érdekes, hogy ezt is érdemes megnézni saját magunkban, hogy milyen indítékaink vannak a szolgálatban. A Filippi beliekhez írt levél első fejezet 14. versétől olvasom. És többen az Úrban való atyafiak közül, bízván az én fogságomban, nagyobb a bátorsággal merik szólani az igét. Némelyek ugyan irigységből és versengésből, de mások jó akaratból is hirdetik a Krisztust. Némelyek versengésből prédikálják a Krisztust, nem tiszta lélekkel, azt hívén, hogy fogságom nyomorúságát így megnevelik. De mások szeretetből, tudván, hogy én az evangéliumnak oltalmazására rendeltettem. Mert mit mondjak? Csak hogy minden módon, akár színből, akár szívből a Krisztus prédikáltatik, és én ennek örülök, sőt örülni is fogok. Egy szomorú dolog, hogy ahol az Isten megjelenik, vagy amilyen szolgálatban az Isten megjelenik, még ott is megjelenhet ez a versengésnek a lelkülete. Szóval vannak olyanok, akik jó akaratból hirdetik, de vannak, akik irigységből és versengésből, némelyek versengésből prédikálják a Krisztust. Szóval elgondolkodtam, hogy ez hogy is van, hogy versengésből prédikálni a Krisztust, hogy kitűnni akarás, vagy mi motiválja ezeket, ezeket az embereket, ige hirdetőket vagy szolgálattevőket, hogy én rám odafigyeljenek, és nem tiszta szívből, és nem jó lelkületben. De szeretnék tovább menni gyülekezeti tagok között. Nagyon megdöbbentett, amikor újra olvastam Pál apostol korintusiakhoz írt levelét, az első levelének, pontosabban az első fejezetéből és a harmadik fejezetéből, azokat a szakaszokat, amikor azon versengtek emberek, vitatkoztak, hogy ki kié. Nem? Én Pál, én Apollósé vagyok. Nem tudom, ha ma el kellene fogalmazni, akkor milyen csoportokat, milyen vezetőket emelnénk ki. Pont ez a hely nem arra való, hogy itt most bárkit is kiemeljek, de gondoljátok végig. Én Pálé. Hallottam, hogy közöttetek ez a vita, hogy én Pálé vagyok, én Apollósé vagyok. És mit mond itt a korintusiakhoz írt első, a harmadik fejezetéből, csak szeretném, hogy röviden kiemelni a harmadik verstől, amit ír a Szentírás. Mert még testiek vagytok, mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-e, és nem ember szerint jártok-e? Mert mikor egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik meg, én Apollósi, nem testiek vagytok-e? Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós, csak szolgák, akik által hívőkké lettetek, és pedig, amint kinek-kinek az Úr adta, én plántáltam, Apollós öntözött, de az Isten adja annak a növekedést. És milyen érdekes, hogy Pál apostol pedig nagyobb munkát végzett el, és érvényes rá, hogy plántált. De a palántát egyszer elültetjük, nem? Gondoskodni többet kell róla. Öntözni többször kell, mint ahányszor elültetni ugyanazt a palántát. És nem félt attól, hogy azt mondja, hogy Apollós, aki öntöz. Tehát ő az, aki gondját viseli azoknak, akiket én elplántáltam, mert mentem, és nekem nem volt arra már energiám, hogy még utógondozzam és lelki gondozzam. Két munkatárs megfért egy munkában. És azt mondja a gyülekezetnek, ha mi megférünk, akkor ti miért versengtek, hogy én Pálé, én meg Apollósé vagyok? A személyválogatás, hogy ki kihez tartozik, ki melyik gyülekezethez tartozik. Központi gyülekezet, vagy éppen kevésbé központban levő, kiemelt gyülekezethez tartozunk, fővárosi vagy vidéki gyülekezet. Annyi mindenben tudunk versenyezni, testvéreim. Szoktunk a szolgálatokban is, ezért írt a Pál apostol a korintusiakhoz írt első levél 12. fejezetét, hogy nekünk nincs mit. Nem mondja a fül a lábnak, hogy nincs rá szükségem, ugye? Tehát, hogy felüti mindenfelé a tanítványok, ki a nagyobb? De, ki a nagyobb? És a megdöbbentően írt szintén Ellen White a Jézus Élete című könyvben ezzel a szakasszal kapcsolatban, csak egy mondatot engedjetek meg. Bár nagy bánat árnyéka borult rájuk, a versengés szelleme helyet talált a szívükben. Bár nagy bánat árnyéka borult a tanítványokra, ugye rájuk, a versengés szelleme mégis helyet talált a szívükben, a tanítványok szívében. Annyi minden van ebben a világban, annyi nehézség, és mégis helyet tud találni ez a butaság, mert ne haragudjatok, hogy így nevezem, de ez a butaság mindnyájunk szívében is. Miért talál helyet? Mert megengedjük, hogy legyen ott helye neki. Mert nem akarjuk, hogy veszítsünk, nem akarjuk, hogy gyengék és jelentéktelennek látszunk ezen a világon, hogy úgy éljük az életünket, hogy ránk soha senki nem figyelt, és mindenből versenyt csinálunk, még a főzésekből is, ki tud finomabb süteményt készíteni. És akkor bemutogatja az ember, nem mondom, hogy ne akarjunk fejlődni, és akarjunk jobbak lenni, de nem azért, hogy a másikat legyőzzem, vagy megalázzam. Ugye itt írta is, ahogy említettem, olyan versenyküzdelem, ahol a résztvevők között személyes ellentét is feszül. Olyan vetélkedés vagy küzdelem, amelyben a résztvevő egyének vagy csoportok a többieket le akarják győzni. Felül akarják múlni, mondjuk talán, hogyha a jóságunkban felül akarjuk múlni, vagy jóságban egymás, az nem baj. Ez legyőzni, hogy mindig le akarunk valakit győzni. És talán nem hiszitek el, hogy mi mindennel tudunk még versengeni. Betegséggel. Lehet, hogy hihetetlen, de betegséggel is. Kinek van nagyobb baja? Én részt vettem ilyen helyzetben, beszélgetésben, a rossz körülményeinkkel, helyzetünkben. Sajnos számomra megszégyenítő volt, egyik testvérünket látogattam meg valamikor, és bánatában mondta, hogy milyen nehézségei voltak életében gyerekkorától kezdve. És hát én gondoltam, hogy majd talán enyhül ez, ha én elmondom a saját bánatomat. És elkezdtem mondani, hogy nekem milyen nehéz gyerekkorom volt, és milyen nehézségeim voltak. Úgy összevitatkoztunk, hogy alig tudtam, hogy lesz ebből békesség, mire eljövök. Elmentem lelkigondozni, és erre összevitatkoztunk. Kinek nagyobb a baja, de nem ezt akartam, tehát nem versenyezni akartam. Gondoltam, majd mondom, hát ha az én nagyobb bajom, úgymond, az övét kicsit kisebbé teszi, és majd megnyugszik. És nem. Úgy összevitatkoztunk, hogy feszült lett a légkör, és majd, hogy nem veszekedés lett belőle, testvérek. Tehát megdöbbentő, hogy bajainkkal, a teherhordozásunkkal, hogy mennyi munkát végzünk az Úrért, mennyit nem alszok, mennyit fáradozok, mennyit mi minden. Kicsit olyan, mint amikor a kisfiúk mutatják, nem a prezúrjaikat, ezeket a sebb helyeket. Hogy itt vertem le, mert ennyit, a bicikliről ennyit estem, meg annyit estem, és nem tudom, tudjátok-e, én csak valami tévéműsor kapcsán jöttem rá, mert valamilyen gyógykrémet reklámoztak, hogy vannak ilyen műsebb helyek is, amiket föl lehet ragasztani, legyen mivel felvágni. Vicces. De így vagyunk a keresztény életben, hogy engem ennyit ütöttek, testvérek, az elmúlt 60 évben. És nem akarom kisebbíteni, mert üthettek. És bánthatták a testvéreinket, és engem is bánthattak, és van, amikor helye van erről beszélni. De annyira látom, hogy mi mindig valamivel ki akarunk emelkedni, ha mások nem, akkor a kékekkel, a sebekkel, a ki nem aludt éjszakákkal, a terhekkel, a bántásokkal, a letolásainkkal, én is úgy jól szoktam sajnáltatni magamat, hogy hát... Engem meg nem dicsérnek, de ha bajt csinálok, akkor egyből észreveszik. Igaz egyébként. De azért mostanában szoktatok dicsérni is. Meg bíztatni. De hogy az ember kicsit leül magával, és végig gondolja. Nem szörnyű. Nevetünk rajta, de nem szörnyű. Nem vagyunk olyanok, mint ezek a gyerekek, hogy piros biciklit kaptam karácsonyra, a másik meg, mondtam én, rollert. Tehát, térdemen is van egy sebb, nekem meg a másikon is van. Pál is felsorolta. Felsorolta, hogy mi minden történt vele. Olvassátok el, nincs időnk, hogy most együtt elolvassuk, hogy mennyi minden történt vele. Korintusiakhoz írt második levél 6. fejezetében, a 4. verstől. Aztán olvashatunk a 11. fejezetben is, a 21. verstől, hogy az Istenért mi minden történt vele. De hozzáteszi, és ezt a római levélből szeretném már idézni, 15. fejezetből, hogy mi volt a dicsekedésének, vagy az elbeszélésének a lényege. A 15. fejezetből, a 17. verstől olvasom. Van azért, mivel dicsekedjem a Jézus Krisztusban az Istenre tartozó dolgokban, mert nem merek szólani semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányoknak engedelmességére szóval is tettel, jelek és csodák ereje által, az Isten lelkének ereje által, úgyannyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illíriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Nem merek, mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam. Szóval ugye ez elgondolkodtató, hogy mindent, amit teszünk, azt a Krisztus cselekedett általam, azt én elmerem mondani, el kell mondjam nektek. Megemlítette kétszer, ez csak azt, amit Krisztus cselekedett általam. De zárásként engedjétek meg, még vagy záráshoz pontosabban közeledve, hogy az ige tanulmányozással is lehet versengeni. Az ige tanulmányozás okot adhat arra, hogy versenyszellem alakuljon ki közöttünk. Azt mondja itt Pál apostol a Timóteushoz írt első levél első fejezetében, az 4. versben, a Timóteushoz írt első levél, első fejezet, 4. verse. Se mesékkel és végehossza nélkül való nemzetségi táblázatokkal ne foglalkozzanak, amelyek inkább versengéseket támasztanak, mint az Istenben való épülést a hit által. Van, amikor azért gyűjtögetünk igehelyeket, hogy minél többet tudjunk megmutatni, hogy én mit találtam. Van, amikor ez tényleg már ilyen versengésbe, versenyszellembe megy át, hogy milyen érdekességeket fedezünk fel a Bibliában. Van, amikor talán az életünket, vagy a hitéletünket nem is annyira komolyan érintő dolgok, csak hogy legyen mit bemutatnunk, hogy én ezt is tudom, és ezt is találtam. Azt mondja, azért keresik a vége hossza nélkül nemzetség táblázatokat, azért foglalkoznak vele, hogy versengést támasztanak. Illetve lehet, hogy nem ez a céljuk, de ez lesz az eredmény, a végeredmény. És tudjátok, lehet úgy böjtölni, hogy közben versengés van az életünkben. Ésaiás próféta azt mondja, amikor megkérdezzük az Istent, hogy vajon kiáltunk, és miért nem hallgatsz meg minket, böjtölünk, és nem figyelsz ránk, azt mondja, mert versengéssel böjtöltök. Hogy a szívünkben ott vannak ezek a gondolatok, ez az indulat, és mi böjtölünk, meg kérjük az Isten segítségét, de közben pedig nem tudjuk megalázni magunkat, és hozzáteszi, hogy mi is az igazi böjt. Igen, az, ha megalázod magadat, olvassátok Ésaiás könyv 58. fejezetét végig. Nem, hát nem ez a bőt, hogy meglátogatni az árvát és az özvegyet? Hogy megnyitni az ajtódat a jövevény előtt? Befogadni az árvát, és sorolja végig, hogy nem ez a bőt. És azt mondja, sokszor azért nem hallgattatik meg az imádságunk, mert közben elfeledkezünk arról, milyen nagyra tartjuk magunkat. Hogy mi mindenben várjuk azt, hogy minket elismerjenek, és azt mondja, versengéssel böjtöltök. Ezzel a vitával, vagy szúgolódással, vagy panasszal. De ahogy említettem, a versengésről a Biblia úgy is ír, mint zúgolódásról. És egy megdöbbentő esetet, hogy a Szentírás, a Mózes könyvei többször visszahoznak, és ez Mózes második könyve 17. fejezete, és csak egy 3 biblia verset engedjetek meg ebből. Mózes második könyve 17. fejezetéből a 2., 3. és a 7. verseket olvasnám. Tehát a 17. fejezet 2., 3. és 7. versei. Verseng azért a nép Mózessel, és mondták, panaszkodott vagy zúgolódtak. Adjatok nékünk vizet, hogy igyunk, és mondta nékik Mózes, miért versengtek én velem, miért kísértitek az Urat? És szomjúhozik ott a nép a vízre, és zúgolódik a nép Mózes ellen, és mondta, miért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinket és barmainkat? 7. vers. És nevezte annak a helynek nevét Masszának és Méribának, az Izrael fiainak versengésért, mert kísértették az Urat mondván, vajon közöttünk van-e az Úr, vagy nincsen. Amikor a versengés az ógolódásban ölt testet, akkor mivé fajulhat? Odáig, hogy azt is megkérdőjelezi az ember, hogy vajon közötte van-e az Isten, gondoskodni fog-e rólunk az Isten, vagy nem. Amikor semmi mással nem vagyunk elfoglalva, csak a bajunkkal, hogy nekem milyen nagy bajom van az életben. Nincs most éppen vizem, volt tegnap, meg volt azelőtt, meg volt az elmúlt hetekben, meg volt éveken át mindig, és most nincsen. És nincsen türelme kivárni a népnek, hogy legyen vize, zúgolódott, panaszkodott, és a végig megy a Bibliánkon, amikor visszaidézi az Isten ezt a versengésnek vizeit. Ezt a kifejezést hallottátok már. A versengés vizei. Hogy milyen baj az, amikor az ember így belelovalja magát a zúgolódásba, még Áron életébe is került. Azt mondja Mózes 4. könyve 20. fejezetének a 24. verse, hogy Áron ezért nem mehetett be a Kánoán földjére, mert engedett, és ott volt ennél a versengésnél. Nagyon elgondolkodta. Ott volt ennél az zúgolódásnál, panasznál, ahol az Isten nem volt már jelen, mert a népnek az volt a gondolata, hogy már az Isten is elhagyta őket, amikor egy kicsi bajba kerültek, kicsi nehézségbe kerültek. És testvéreim, ez velünk is előfordulhat. Pál apostol Róma beliekhez írt levélben azt mondja, amikor elfordulunk a mindenható Istentől, megengedjük, hogy a szívünkben helyt kapjon ez az indulat, a versengés indulata, a panasz, a vita szelleme, az önző gondolatok, akkor azt mondja az Isten, hogy odaadom én is őket, hogy szolgáljanak ennek. A római levél első fejezetében vannak ezek a versek, hogy odaadta Isten azt, hogy az ő gondolataik szolgáivá legyenek, az ő bennük dúló indulatoknak a szolgáivá legyenek, mert helyt adtak a szívükben. Szintén Pál apostol ír a Galatáknak, és ahogy korábban is olvashattuk, hogy a testből, ebből az önző természetből fakad. Hogy ilyen indulatok, versengések, háborúskodások vannak bennünk, és azt is tudni kell, hogy ez egy valamilyen szinten, ahogy korábban említettem, egy börtön, egy rabság. De van belőle szabadulás, mert azt mondja az Isten nekünk, hogy hívjuk segítségül őt a nyomorúság idején, és ő megszabadít minket. Nem kell, hogy a családi életünket, a házastársi kapcsolatunkat, a testvéri kapcsolatunkat, a sógornői kapcsolatunkat, vagy a gyülekezeti kapcsolatunkat tönkre tegye ez a lelkület, a versengésnek a lelkülete, a felvágásnak, a kitűni vágyásnak a lelkülete, hogy kié vagyok, vagy mivel lehet dicsekednem az életben. Szóval hív segítségül engem, ha látod, hogy ilyen rabságban vagy. Mert rabság. Rabság nálam, rabság mindenkinél. Egy olyan börtön, amiben csak az Isten tud kiszabadítani. És sajnos, ha ebben a rabságban maradunk, akkor nem tudunk másként látni, csak ezen keresztül, ezen a szűrőn, vagy ezen a csövön keresztül. És mindent ennek rendelünk alá. És az életünket leéltük, lehet, hogy egy nap csak ráébredünk arra, hogy de mi végre, de hiába. Amikor egyszer Lea meg Ráhel ott kijózanodott, ugye innen indult a történet. Jött az a csomó gyerek. És vagy amikor Lea elveszítette a testvérét, mert meghalt az úton, amikor neki már saját gyermeke született, akkor vajon nem jutott eszébe, hogy versengtem az én nénémmel? Vagy amikor Hágár, meg egyszer Szárain, vagy Sára, az Isten elé járult, és az Isten fel tudta fedni előttük, hogy nem kellett volna ennek itt lenni, pedig aztán megengedte, hogy Hágár tényleg menjen el. De nem kellett volna nyomorgatni ezt a nőt. Hát én kezembe vettem az igazságszolgáltatást. Akkor biztos jó pár nehéz éjszakát adott nekik, amikor fel tudták ismerni, hogy milyen kárt okoztak egymásnak. Vagy amikor a nép elgondolkodott ennek az izraelbeli asszonynak a fián, hogy meg kellett halnia, mert úgy feldühödött ebben a versengésben. És nagyon megdöbbentő, csak kommentárok nélkül engedjétek meg a példabeszédek könyvének pár versét ebben a témában, hadd idézzem elétek. A gyűlölség szerez versengést, minden vétket pedig elfedez a szeretet. A gonosz ember versengést szerez, és a súsárló elválasztja a jó barátokat. Mint aki árvizet szabadít el, olyan a háborúság kezdete. Azért minek előtte kihatna, hagyd el a versengést. Ezt megállnék, mint amikor valaki árvizet szabadít el. Nem? Milyen, amikor árvizet szabadítunk el? Lehet, egy gátnak a falát áttöri a víz. Hát szörnyű, nem? Milyen ereje van annak? Milyen pusztító ereje van? És minek előtte kihatna? Mielőtt elindulna, és érzed, hogy robbanni fog, szóval hagyd el ezt a versengést. Menj el, azt mondja, aludj rá egyet, vagy gondold végig, mondja a Szentírás. Vagy hív segítségül engem a nyomorúság idején. Megdöbbentőek ezek, hogy hív segítségül engem nyomorúság idején. Így olvasom tovább. A bolondnak beszédei szereznek versengést, és az ő szája ütésekért kiált. Tisztesség az embernek elmaradni a versengéstől, valaki pedig bolond, patvarkodik. Ugye? Tisztesség az embernek elmaradni a versengéstől, valaki pedig bolond. Nem én mondom. Az Isten az, patvarkodik. Tehát mindenki, aki így belemegy ebbe az ilyen esze nélküli és meggondolás nélküli vitatkozásba, az bolond, azt mondja a Szentírás. És az utolsó gondolat, ne indulj fel a versengésre hirtelen, hogy azt ne kelljen kérdened, mit cselekedjél azután, mikor gyalázattal illett téged a te fele barátod. Van, amikor már benne vagyunk, és végül azon gondolkodjuk ebből, hogy lehet kijönni, ugye, mint ahogy én. Na, hogy lehet kijönni belőle? Mert már szidalom ér minket, és már nem így gondoltuk, csak vitt minket ez az ár, ez a hév, ez a vita, és ott tartunk, hogy hogy jutottunk idáig. Nem szoktatok a napokban ezen gondolkodni, hogy közösségileg is, meg hogy jutottunk idáig? Ne indulj fel a versengésre hirtelen, hogy azt ne kelljen kérdened, mit cselekedjél azután, mikor gyalázattal illett téged a te fele barátod. Jobb megelőzni a bajt, mint utána azt kérdezni, hogy most már mit csináljuk. És számtalanszor voltam már úgy, hogy sajnos elég nagy bajba kerültem, és nem tudtam, hogy hogy jöjjek ki belőle, mert engedtem ennek az indulatnak, a vita szellemnek, az zúgolódásnak, a versenyszellemnek a lelkemben. És pár felhívást Pál apostoltól záró gondolatokként most már engedjetek meg először a Filippi levélből, Efézus beliekhez írt levélből is, Timóteustól szeretnék idézni. Pál apostol Filippi beliekhez írt levele második fejezetének a harmadik versét, aztán a 14. 15. versét olvasom. Második fejezet, harmadik verse. Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbnek tartván ti magatoknál. 14. 15. vers. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok-e világon. Nem ezzel zártuk a szombatiskolai tanulmányunkat is, hogy a világot be kell töltse az Isten gyermekeinek a fénye, az Isten jellemének a fénye, ami rajtunk megnyugodott, de az Istenben nincsen ez a lelkület. Nem verseny, Krisztussal, Szentlélekről tanultunk az elmúlt hetekben, és mit tanultuk? Egymásnak adják a dicsőséget. Tehát nem az a vágyuk, hogy ők kiemelkedjenek, hanem a fiú az atyát dicsőíti, a Szentlélek a fiút dicsőíti, szegény Szentlélekről olvastunk legkevesebbet, őt nem dicsőíti senki, és mégsem reklamál. Hanem elvégzi a háttérmunkát, és adja az életet, és nem szempont számára, hogy valaki őt is dicsőítse. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták Istennek szeplőtlen gyermekei, az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok-e világon. Aztán így folytatja, életnek beszédét tartván elébük. Még ezt is hozzá kell olvasni. Timóteus, Efézus beliekhez írt levelet említettem, 4. fejezet, 31. 32. verseit. Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is Krisztusban megengedett néktek. Milyen ez, nem? megengedni, mikor már valami el akarna szakadni, és nem engedjük törésig, nem akarjuk, hogy szakadás legyen belőle, és most persze erre mindenfélét gondolhatnánk a szakadással kapcsolatban, de hogy az emberi kapcsolatainkban megengedvén egymásnak, ahogy Krisztus is megengedett néktek. Hogy milyen példa nekünk Jézus Krisztus az életben. Emlékezzetek vissza, amiket tanultunk az elmúlt negyed év kapcsán, hogy hogyan bánik velünk a Krisztus. Nem az szerint bánik velünk, milyen jók voltunk, nem? Hanem, hogy szeret minket, és a szeretete nem függ az én jóságomtól, az én érdemeimtől, hanem a szeretetével szeretné, hogy én is jó legyek, ahogy Krisztus is megengedett nékünk. És zárásként a Timóteushoz írt első levél 3. fejezete, ahol a szolgálattevőkről szól, hogy milyenek legyenek. Szükséges annak okáért, hogy a püspök fethetetlen legyen, egy feleségű férfiú józan, mértékletes, illedelmes, vendégszerető, a tanításra alkalmatos. Nem borozó, nem verekedő, nem rút nyereségre vágyó, hanem szelíd, versengéstől ment. Nem pénzsóvárgó. Versengéstől ment. Hát kívánom, testvéreim, hogy milyenek legyünk, ilyen versengésektől mentesek, ilyen háborúságoktól mentesek. Versenypályán annyiban tusakodjunk, hogy elnyerjük a győzelmi koronát, de ne úgy, hogy a másikat legyőzzem, hanem a másikat meggyőzzem a jóra. Mint ahogy Krisztus sem engem legyőzni akar, hanem meggyőzni, hogy az ő követője legyek, hogy olyan jóságos és olyan irgalmas tudjak lenni, amilyen ő. És ha felismertük magunkban az esetekből bármit, vagy felismertünk magunkban, akkor tényleg menjünk az Úrhoz is, és imádkozzunk azért, hogy győzelmet tudjunk aratni felette, vagy győzelmet arasson felette bennünk, és ne felejtsük el, hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én meghallgatlak, és megszabadítalak téged mindent a nyomorúságodtól, minden mi nyomorúságunktól, minden ellenérzésünktől, minden háborúskodásunktól, hogy ne akarjunk egymás fölé kerekedni, hanem segítsük egymást, támogassuk egymást, egymást különnek tudjuk tartani magunknál, egymást segítsük a mindennapokban, hogy jobbá váljon általam, és ne azt nézem, hogy mikor nézhetek én jobbnak ki mellette, hanem hogy hogyan válhat jobbá én általam. És ne haragudjatok, hogyha valakinek túlzás volt az a pár történet, amit elmondtam, tényleg nem nevettetni szerettelek volna titeket, mindig elmondom. De az életnek ez az ilyen szörnyű iróniája, vagy én nem is tudom, tehát amivel magunkat is sokszor kinevetjük, de ami megdöbbentő is egyben. Úgyhogy senki sem ilyen műsornak tekintse, hanem csak nézzünk magunkban. És mint ahogy én is igyekeztem az elmúlt időszakban, és jól megdöbbentett, amit magamban láttam, és kértem az Istent, hogy gyógyítson meg. Hát gyógyítson meg együtt mindnyájunkat az ő kegyelméből. Amen. Szerető Istenünk, mindenható jó Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy letérdelhetünk eléd, és megköszönhetjük neked, hogy tart még a kegyelem ideje, és elrendezhetjük bűneinket veled. Köszönjük szépen, rávilágítasz az életünkben arra, hogy mi az, ami annyiszor megszomorítja és megkeseríti a kapcsolatainkat, az életünket. És köszönjük, hogy Jézus Krisztusban van győzelem. Köszönjük szépen, hogy megmutattad nekünk, hogy úgy engedjünk meg egymásnak, és úgy szeressük, ahogy Krisztus is szeretett minket. És kérünk Istenünk, bocsáss meg nekünk azt, hogy mi nem nagyon tudunk engedni. Mi inkább uralkodni akarnánk, azt szeretnénk, ha mindig nekünk lenne igazunk, ha az történne a világon, amit mi szeretnénk, és ezért veszekszünk, vitatkozunk, és háborúskodunk, és versengünk, és így eltávolodunk egymástól, de ami legszomorúbb, eltávolodunk te tőled. Kérünk szépen, győzz bennünk egyen-egyenként, és vezess minket alázatra, vezesd a férjeket a feleségükkel szemben, a feleséget a férjel szemben, a testvéreket, kérünk szépen a rokonokat, hogy testvéreket a gyülekezetben. Urunk Istenünk, hogy ne a szakadás legyen ránk jellemző, hanem az együtt munkálkodás, a te lelkületed. Irgalmaz nekünk, Istenünk. És vigyél győzelemre Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy meghallgattad imádságunkat. A Jézus Krisztus nevében. Amen.